Kávézó a világ végén, és egy fantasztikus vendégem van, dr. Rodics Katalin, aki a Greenpeace biodiverzitás szakértője, de egyébként agrárkampány felelős is vagy, hogyha jól tudom, és végzettségedet tekintve pedig ide fölírtam.
Súgjak?
Súgjál, létszik, azért súgjál, mert ide hiába
írtam. Én biológus vagyok az ELTE-n, végeztem, és egy ökológus szakot még hozzáraktam posztgraduálisan, és hát az életemnek a 90%-át, az aktív munkás éveket, azt a természetvédelemért folytatott munkába töltöttem.
Hát igen, tehát tényleg nagyon régóta dolgozol ezen a területen, és ha jól tudom, az is részben neked köszönhető, hogy például Magyarország GMO-mentes területté vált. Ez hogy történt? Erről mesélj egy kicsit, légy szíves.
Akkor még létezett a Környezetvédelmi Minisztérium, és akkor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, és hirtelen az volt, hogy egyik GMO kukoricát, a Monsantónak egy fajtáját az Európai Unióban engedélyezték, és ez automatikusan azt jelentette volna, hogy Magyarországon is el lehet kezdeni termelni. Úgyhogy akkor nagy kétségbeesésünkbe összeültünk, nem jutott először eszünkbe semmi, de aztán délután, amikor végig gondoltam este, futás közben, hogy mégis azért itt valamit csináljunk, akkor eszembe jutott, hogy ugye környezeti hatásvizsgálat az kötelező elméletileg, és mivel mi most csatlakoztunk, és a Kárpát-medence az egy külön ökorégióként került az Európai Unió részeként a nagy egységbe, az biztos, hogy erre nem végeztek el hatásvizsgálatot, úgyhogy erre való hivatkozással, hogy Magyarországra és az itteni területre, mert ugye itt más a talaj, más a gazdálkodási mód, stb. Minden egyebet figyelembe kell venni. Erre el kell végeztetni a környezeti hatásvizsgálatot, ez nincs meg. Ezért, és ráadásul nagyon szerencsések voltunk, mert erre a kukoricafajtára a Varga... Igazán voltak már, inkább úgy mondom, hogy voltak már vizsgálatok, és negatív eredmények jöttek ki. A Növényvédelmi Kutatóintézetben végezték ezeket, hogy bizonyos védett lepkefajokat is károsít, mert hogy ugye ennek minden része egy méreganyagot, egy rovarölőszert termel, ami benne van a gyökerétől kezdve, a kukoricán, a pollenjében, mindenben, ha ez a pollen például családra kerül, akkor a nappali pávaszem hernyója, aki ott táplálkozik, ezt elfogyasztja, és már is letális hatása van.
Álljunk meg egy pillanatra. Hát nem mindenki számára világos. Tehát ugye a GMO az azt jelenti, hogy egy genetikailag módosított faj.
Igen.
Tehát ez egy olyan kukorica fajta, amit úgy raktak össze a biomérnökök, hogy az már önmagában egy rovarölő szert termel.
Uh-huh. Így van. És ez minden sejtjében benne van.
Aztán.
Úgyhogy ugyanúgy a talajban is voltak aztán később vizsgálatok, hogy bizonyos kis talajlakó élőlények, amik tudjuk, hogy mennyire fontosak, kis kollembola, hogy valami extrát is és exotikusat mondjak, gyönyörű kis pici kis fehér állatka, azok egyszerűen megérzik, hogy ez valahogy nem jó nekünk, és nem kezdik el rágni, tehát nem bontódik le a gyökér része sem úgy. Tehát ennek millió hatása lehet, de az a lényeg, hogy ezt még nem vizsgálták tisztességesen ki, úgyhogy akkor sikerült meggyőzni szerencsére az Agrárminisztériumban is a megfelelő vezetőket arról, hogy erre nekünk itt semmi szükségünk, és beadott Magyarország egy moratóriumot erre való hivatkozással, aminek nagyon érdekes hatásai lettek. Egyrészt azonnal megjelent a Monsanto minden képviselője, hogy miért és hogy és merre, és napokat vitatkoztak velünk, hogy vannak környezeti hatásvizsgálatok. Kérdeztem, hogy mutassák meg, mert hogy az, mondjuk az USA-ban mit csináltak, és akkor kiderült, hogy annyi, hogy elvetették, utána körülnéztek, és nem láttak semmi negatívumot. Mondom, komolyan, hogy nem pusztultak ki. Nem pusztultak ki ott az állatok, vagy nem tudom. Szóval kiderült, hogy semmi igazi komoly kutatás ebben nem volt, de azt mondták, hogy ha ezt elvégezték volna, az olyan rohadt drágává tette volna az egész folyamatot, hogy így nem érné meg. Mondtam, hogy akkor maradjunk abban, hogy mi nem kérünk ebből. De az Európai Unióban ebből azért elindult egy nagyon komoly vita, hogy ez elfogadható-e egy ilyen indok moratóriumként. Lényeg az, hogy megszavaztatták a tagállamokat, és hát szerencsére addigra ez egy csodálatos akció volt, tulajdonképpen mind az öt párt, akkor öt párt voltak parlamentben, képviselőjét sikerült meggyőznünk arról, hogy nekünk elég saját fajtánk van kukoricából, hogy nálunk a kukoricamój az egy 10 évenként, 12 évenként megjelenő gond volt, amit egyszer akkor majd akkor permeteznek, megoldunk. Nem kell örökké ezzel a rovarölőszerrel tönkretennünk mindent magunk körül. Úgyhogy született is egy ötpárti konszenzus, ami talán azóta se volt, meg lehet, hogy előtte
öt pár
se.
Pár sincs már, de mindegy.
Nincs is öt pár, de hogy az összes egyet értsen. Lényeg az, hogy egy komoly politikai támogatást is sikerült kiépítenünk ez emögé az ügy mögé, és utána elkezdtünk, és éppen amiatt, hogy ilyen nagyon komoly politikai támogatás volt, ezért az összes EU tagállamnak készítettünk, én magam kitaláltam, hogy melyik országnak mi lehet az az érv, amivel oda mennek az agrárdiplomatáink abban az országban, és meggyőzik őket, hogy szavazzanak már amellett, hogy Magyarország megtarthatja a moratóriumát, az egyiket azzal győztük meg, például Spanyolországot, ahol termelnek, hogy hagy legyen ennyi szabadság egy országnak, hogy ő eldönti, hogy neki mi a jó. A másikokat a tudományos eredményekkel, ami nálunk volt, vagy a hiányával, amit nem végzett el a Monsanto. Lényeg az, hogy volt egy nagyon izgalmas szavazás, de végül a többség Magyarország moratóriumának a megtartása mellett szavazott, és utána még egyszer két év múlva megpróbálták ugyanezt, de akkor is megkaptuk a többséget, úgyhogy itt sikerült Magyarországnak megtartania a GMO mentességét, ami nagyon-nagyon fontos, mert az is látszik, hogy ezek az első generációsnak nevezett GMO-k, ezeknek azóta bebizonyosodott, hogy semmiféle pozitív hatásuk nincs, nem igaz, hogy többet termelnek, nem igaz, hogy ezzel oldják meg a világ éhínségét valahol Afrikában. Tönkreteszik az élővilágot, a gyomirtószerre ugyanígy kialakított fajtáknál is az van, hogy a gyomok előbb-utóbb alkalmazkodnak, a természet ugye dolgozik, úgyhogy rezisztens gyomok alakulnak ki, és már olyan gyomok vannak Amerikában, amit az égvilágon semmi gyomirtóval a legnagyobb koncentrációban se tudják eltüntetni.
Tehát az, hogy belenyúlunk, még... igen, belenyúlunk egy rendszerbe, ami van, és csak eltoljuk a problémát valahova máshová, és akár nagyobb problémát
pontosan
csinálunk.
Ráadásul ez egy azért nagyon veszélyes dolog, mert a genetikai anyagba nyúlok bele, és ez a pollennal terjed. Úgyhogy például kimutatták Mexikóban, ami a géncentrum a kukoricának, ami azt jelenti, hogy a vad kukorica fajoknak egy nagyon széles kájája ott létezik, és abból kezdték el valaha kinemesítgetni azt, amit mi itt fogyasztunk puliszkának, hogy befertőzték már Mexikóban is a vadon élő fajt
az is. Az ősállományt.
Ezt az ősállományt és mindenféle gyomirtóra, rovarölőszerre rezisztenseket találtak ott is, ami óriási veszély. Tehát mi ebből nem kértünk, és nagyon aranyos dolgok alakultak ki, mert ilyen, erre emlékszem, hogy exportáltak paprikát, ahol sehol nem volt GMO paprika, de kértek hozzá egy igazolást, hogy Magyarország GMO-mentes, tehát még az egyéb mezőgazdasági termékeinknél is pozitív hatást váltott ki, hogy mi tiszták maradtunk. Igen.
Nekem egyébként ez nagyon régi kattanásom, és nagyon sokszor szoktam itt a műsorban is elmondani, hogy szerintem Magyarországnak, én azt gondolom, persze, oké, én egy laikus vagyok, de azt gondolom, hogy Magyarországnak pont ilyen területen volna piaci része, hogy azt mondja, hogy ez egy ökomekka, ezt a kifejezést szeretem használni, ez jól hangzik, mert hogy tényleg mi picik vagyunk, tehát nem tudjuk fölvenni a versenyt, mondjuk Spanyolország, a Németország, a Franciaország a mennyiségben, mi így minőségben tudnánk. Tehát ezért is lenne tökre értelmes dolog egy kicsit, nem kicsit, hanem nagyon az öko irányba elmenni.
Abszolút, abszolút. Én talajtani szakértőkkel beszéltem, akik azt mondták, hogy Magyarország mezőgazdasági területeinek a 80%-a alkalmas volt, most azért már a vegyszerekkel eléggé tönkretettünk nagy arányt, arra, hogy vegyszermentesen termeljünk. Egyre nő az Európai Unióban az ökotermékek iránti kereslet. Fantasztikus lehetőséget.
A németek így zabálnák föl a dolgot.
Franciaországban előírták, hogy azt hiszem, hogy 5 éven belül a teljes közétkeztetésnek ökonak kell lenni. Azt mondták a francia kollégák, hogy ők nem fognak tudni 5 év múlva annyit termelni, mint kellene. Tehát óriási lehetőségünk lenne exportra is. Csodálatos az éghajlatunk. És ha csak a saját magunkat nézzük, akkor ugye itt vannak a génbankjaink, én magam küzdöttem a tápiószelei génbank megmentéséért, az volt a másik nagy sikere többek között az életemnek, hogy sikerült azt is megmenteni, mert fel akarták számolni, hogy ott mindenféle kacat van, nincs erre nekünk szükségünk. Több mint 1000 féle kukoricafajtánk van. 3000-nél többféle babfajtánk van, összesen közel 90 000 régi fajtánknak a magja van tápjószelen lefagyasztva, úgyhogy abban van szárazságra jó kukoricafajtánk, a nedvességre, az ország különböző régióinak a különböző klímájára alkalmas mindenféle fajtánk, ha belegondolunk abba, hogy azt mondjuk, hogy klímaválság van, melegszünk, kiszámíthatatlan az éghajlat, hol ilyen iszonyatos csapadékmennyiség jön viharszerűen, hogy sártengerbe úsznak az autóink, hol olyan aszály, hogy locsolásra sincs lehetőség. Ha sokfélét termelek, akkor abból mindig lesz valami, ami tud akkor is nekünk élelmet adni. Tehát mindenképpen ez a sokszínűség, a biológiai sokszínűség, ez erre alapvetően szükségünk van. Azt szoktam mondani, hogy ez egy alaptörvénye a természetnek. A saját egyéniségünktől is. Az, hogy mi hányféle dologgal foglalkozunk, és mihez értünk, minél színesebbek vagyunk, annál stabilabbak vagyunk. A természet is minél színesebb, az adja meg az alkalmazkodó képességét a nagyon gyorsan változó világunkban.
Igen, tehát itt jön be, hogy ez egy fantasztikus rendszer, és a biodiverzitás nagyon-nagyon fontos eszköze az egésznek, és mindenki, aki ökóban gondolkodik, ugye én is kapizsgálom ezt a területet, és akkor ha valahol mondjuk beszélek erről, akkor oda jönnek, na jó, de mit csináljak akkor, ha mondjuk nem tudom, lezabálja a keresztnyelégy, és akkor mivel tudunk, és figyelj, tehát, hogy persze nincs mindenre bio megoldás, hanem az a megoldás, hogy azt mondom, hogy nem egy lapra teszem fel az összes tétet. Tehát van ilyen, nem is olyan, és igen, benne van a pakliba, hogy valamelyiket elviszi valamilyen betegség, de ha nem csak abban az egy, tehát nem egy nagy monokultúra is gazdaságon van, akkor ez bele tud férni, de hát ez egy teljesen másfajta gondolkodásmódot igényel.
Igen, és hogyha tényleg most a cseresznyénél maradunk, úgyis ennek van most itt a szezonja. Ha több fajta cseresznyét termelek, akkor a fagy és egyéb károkozók sem egyformán károsítják, mert az egyik lehet, hogy lefagy, a másik viszont életben marad, mert egy héttel később virágzott. Igen. És arról nem beszélve, hogyha itt arról a teljes élővilágot nézzük, akkor mennyire iszonyú fontos lenne az, hogy például a beporzóinkat megőrizzük, és itt a monokultúra szóról kattant be nekem ez. Ha belegondolunk abba, hogy megyünk az országúton, és 10 kilométereken keresztül kukorica, csak kukorica, repce, napraforgó, gyomirtóval minden leírtva alatta, amikor ezt learatják, akkor miből táplálkoznak a méhek, és nem csak a házi méhről beszélünk, hanem több ezer vadméhfaj van Európában, amiből már 1000 kipusztult, pontosan az is benne van ember, egyrészt a vegyszerek, de másrészt az, hogy nincs mivel táplálkozni. Az, hogy a madárállomány Európában 60%-kal csökkent, elsősorban a mezőgazdasági területekhez kötődő madárállomány. Miért van ez? A magevők nem találnak semmit azután, amikor learadták ezeket a hatalmas területeket, mert még be is szántják, gyom nincs rajta, hogy legalább gyommag legyen. A rovarevő madaraknak pedig nincs rovar, mert azokat is kiirtottam. Itt még akár a szúnyogirtást is behozhatjuk, mert ugye a tihanyi kutatóban kimutatták, hogy a szúnyogirtásnál 98% nem csípős szúnyog pusztul el, hanem minden más rovar.
Hát meg iszonyatosan fontos szerepet tölt be a táplálékláncban a szúnyog. Én is utálom a szúnyogokat, baromira utálom, amikor viszket mindenem, de hát azért, hogy ne legyen egy pár szúnyog csípés rajtunk, az egész rendszert teljesen fölborítjuk, és rengeteg igen. Tehát pontosan. Ahogy mondod, hogy tulajdonképpen...
fecskéink, a kedvenc, gyönyörű fecskéink, amire azt mondja a Madártani és Természetvédelmi Egyesület, hogy eltűnhet 2030-ra a füsti fecskénk, mert eltűnik a tápláléka. Tehát ez tényleg, ahogy mondtad is, ez egy csodálatos élő rendszer, ami minket is fenntart, és ebben minden mindennel összefügg, iszonyatos módon bele barbárkodtunk, és az ökogazdálkodás lenne az, ami ezt helyrehozná, mert próbálja a talajt életképessé tenni az elromlottat, és ugye ha a talajban ott az élővilág, ott a humusz, ami ezt alkotja, ami egy szivacszerű anyag, egy csoda, ezt neked nem kell mesélnem, ami beszívja például a csapadékot. Megcsináltuk még Kishantosnál, ahol 26 évig nem kapott vegyszert a terület, hogy kivettünk egy petri csészébe az ő földjéből, és egy 3 méterre arrébb lévő nagyüzemi módszerekkel kezelt, mind a kettő kukoricaföld volt, a kishantosi virágzott, gyönyörű zöld volt, a másik sajnos satnyán út sorvadozott, mert nem volt elég csapadék, és ráöntöttünk egy-egy pohár vizet a két talajra. és a kishantosi föld, ami tele volt humusszal, az megdagadt, mint egy szivacs. A másikról meg lefolyt a víz, és ilyen nyákos, szürkés valami ronda váladékként elfolyt. Tehát ha arról beszélünk, hogy nincs elég csapadék, hogy itt vízre lenne szükségünk, akkor egyrészt meg kéne tartani a vizeinket, amik bejönnek az országba, és nem többet kiengedni. Másrészt a talaj a legnagyobb erő lenne ebben, ami segítségünkre
puffer képessége van, igen, és közben meg az történik, hogy fúj el a szél rá az autópályára, és akkor még abból vannak a karambolok. Szóval igen, tehát annyira összetett ez az egész dolog, és annyira sok helyen mutatkoznak meg most már a problémák. Tehát, hogy egy csomó mindenről az olyan szervezetek, mint ti és a Greenpeace már évtizedek óta beszéltek, de az emberek, hogy de mostanra jutottunk el arra pont, hogy tényleg ezek szépen kezdenek összeérni, és látszik, hogy ezek belenyúltunk ebbe a rendszerbe, és milyen elképesztő sok helyen jönnek ki ezek a problémák.
Igen, de szóval... a szép az ebben az egészben, hogy tudjuk a megoldást. És tulajdonképpen az összes problémánkat meg tudnánk oldani, mert a gyökere mindegyiknek ugyanaz. A klímaválságnak, az ökológiai válságnak, a szociális gondjainknak, mindennek a gyökere az, hogy vissza kell térni, és ebben a mezőgazdaság az egyik legfontosabb tényező, mert a legnagyobb területet használja el a világ szárazföldi részéből, hogy visszaállunk egy olyan típusú gazdálkodásra, mint az ökogazdálkodás, és nagyon fontos, hogy erre azt szokták mondani, na jó, de etetni kell a most már 8 milliárd embert. Mind az EU-nak, mind a FAO-nak, a Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezetnek 15 éve vannak olyan kutatásai, amik bebizonyították, hogy 10-12 milliárd ember lenne etethető, ha ökológiai módszerekkel, helyben termeléssel termelnénk. Ráadásul még egy kicsit, és ez is nagyon fontos, mindannyiunknak is van feladata ebben, tehát nem úgy kell nézni erre, hogy tönkre megy a világ, én kisember vagyok, nem tudok semmit csinálni, kell. Például a pazarlás, ami az élelmiszer területén van, mert ugye a megtermelt élelmiszer alapanyag, meg egyébnek a 50-60% az veszendőbe megy.
Kati, folytassuk innen, zenéljünk egyet, mert abszolút megértem, mert hogy annyira nagy ez a téma, és csak gurulnánk, de gurítsunk el egy zenét, és akkor innen tudjuk folytatni.
Jó.